Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét Ezékiel proféta könyvének 28. fejezetéből, nem a teljes fejezetet, csak válogatott igeverseket olvasok. Így szólt hozzám az Úr igéje, emberfia, szólj Tírus fejedelméhez, ezt mondja az én Uram az Úr. Felfuvalkodtál, és ezt mondtad, Isten vagyok én. Isten lakóhelyén lakom, a tenger közepén. Pedig csak ember vagy, nem Isten. Te tartod magad olyan nagyra, akár egy Isten. Biztosan bölcsebb vagy Dánielnél, nem marad előtte titokban semmi. Azért ezt mondja az én Uram az Úr, mivel olyan okosnak tartottad magad, mint amilyen Isten, ezért íme idegeneket küldök ellened, a legkegyetlenebb népeket. Kardot rántanak ellened, bármilyen szép és bölcs is legyél, s véget vetnek fényűzésednek. Így szólt hozzám az Úr igéje, emberfia, kezdj siratóénekbe. Tírus királyáról mond ezeket. Ezt mondja az én Uram, az Úr. Te voltál a mintakép, tele bölcsességgel, tökéletes szépség. Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drága kő borított, rubin, topáz és jáspis, krizolit, ónix és nefrit, zafír, karbonkulus és smaragd. Aranyból készültek foglalataid, és a rajtad levő vésetek teremtésed napján elkészültek. Kiterjesztett szárnyú, fölkent kerub voltál. Isten szent hegyén helyeztelek el, tüzes kövek között járkáltál. Fedhetetlen életű voltál, teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem találtatott benned. Bősz kufárkodásod közben megteltél erőszakkal, és vétkessé lettél. Azért száműztelek Isten hegyéről, és elkergettelek, te kiterjesztett szárnyú kerub a tüzes kövek közül. Szépségedben felfuvalkodtál, rosszra használtad bölcsességedet a fényűzés kedvéért. Ledobtalak hát a földre, látványossággá tettelek a királyok számára. Akik csak ismertek a népek között, szörnyűködnek rajtad, rettenetes véged lett, nem lesz belőled soha semmi. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy az eső ellenére is elhoztál most ide bennünket. Köszönjük neked, hogy ezt az akadályt legyőzhettük, de lehet, hogy a szívünkben még számtalan más akadály ott van, és arra kérlek, hogy a te szent lelked által most segíts legyőzni azokat is, hogy tudjunk figyelni rád, a te szavadra, és valóban a te lelked legyen az, aki megszólít bennünket, aki munkálkodik rajtunk. Így áld meg, kérlek, a te igédet, áld meg a figyelmünket, áld meg Isten tiszteletünket, a te dicsőségedre, Jézus nevében. Amen. Ugye, ahogyan tanulmányozzuk Ezékiel könyvét, már sokadik rész óta Tírusról van szó, és annak királyáról, annak bukásáról. Ez az utolsó kis részünk ebből a szakaszból, amikor Ezékiel Tírusról beszél, és láttuk, hogy három fejezetet is ennek szentel. Most mielőtt belekezdenék, képzeljük el azt a kis szituációt, hogy valaki oda megy a parlament elé, és felállott a lépcsők tetejére, és azt kiáltja, hogy én vagyok Magyarország királya. Mit gondolnának róla? Az biztos, hogy a tévébe bejátszanák, és megmutatnák ezt. De először is Magyarországon már nincs királyság, szóval nem nagyon tudhatnánk, hogy mit is akar ez az ember. Értjük, hogy uralkodni szeretne, értjük, hogy első ember szeretne lenni, de minden bizonnyal azt gondolnánk róla, hogy ez az ember egy őrült. És most képzeljétek el azt, hogy ti mentek oda a parlament elé, és azt mondod magadról, hogy én vagyok Magyarország királya. Gyanítom, hogy itt, akik itt ültök, mind azt mondanátok, hogy egyszerűen ez nem fordulhat elő, ez lehetetlen. Mert mindannyian tudjuk, hogy nincs királyság, mindannyian tudjuk, hogy a trón nem a miénk, a trón nem valaki más, és ez egyébként sem csak ennyi, hogy én magamról kikiáltom ezt vagy azt. De olyan furcsa dolog, hogy itt ezt olvassuk, ebben a fejezetben, hogy Tírusz királya, ő már nem mondhatta magáról, hogy én vagyok Tírusz királya, hiszen az volt, ő egészen addig ment, hogy azt hirdette és azt hitte el magáról, hogy ő maga az Isten. Hogy ő irányítja a tengereket, ő irányítja a gazdagságot ott azon a területen, akkor bizonyára ő tudja irányítani a világot is. És Isten trónjára emelkedhet. És akkor Isten azt mondja neki itt a prófétán keresztül, hogy hát te ezt gondolod magadról, pedig csak egy ember vagy, és nem Isten. Olyan furcsa ez, testvérek, de ez a fejezet itt Ezékiel könyvében szembesít mindannyiunkat valamivel. Pedig azzal, hogy mindenki a saját szívében egészen biztos, hogy úgy van ezzel, hogy azt mondja, én akarom uralni az életemet. Mint hogyha mi magunk ülnénk az Isten trónján, legalább a mi életünket illetően. És ez a fejezet megmutatja, hogy ez Tírusz királyának a története, hogy így gondolkozik magáról. Látni fogjuk, hogy ez egyébként a sátánnak is a története. És a mai nagy kérdés, hogy vajon a mi történetünk is ugyanez, mint a mi Tírusz királyáé. Összefoglalva arról szeretnék beszélni, hogy ha az Isten trónját bitoroljuk, akkor egészen bizonyos, hogy elbukunk. De ha letérdelünk ő előtte, akkor az is biztos, hogy ő felemel bennünket. És az első gondolat, ami ebben a fejezetben elén kerül, hogy a gőg az mindig Isten elleni lázadás. Direkt nem a büszkeség szót használom, mert annak van egy pozitív értelme, talán inkább még az arroganciát lehetne helyettesítő szóul mondani. De ez, amit olvastam is, hogy felfúvalkodtál, és ezt mondtad, Isten vagyok én, Isten lakóhelyén lakom a tenger közepén. És akkor jön az Úr válasza, pedig csak egy ember vagy, nem Isten, csak te tartod magad olyan nagyra, akár egy Isten. Ugye beszéltem arról, hogy a környező népek ítélete az néhány vers Ezékiel könyvében. Tírusz ítélete három fejezetet is kap. Azért, mert ő nem csak egyszerűen egy bűnös uralkodó volt, nem csak, hogy így mondjam, egyszerűen Izrael ellen ment, és azon örvendezett, amit Izrael el fog szenvedni, vagy amit éppen már elszenvedett, hanem ez a király egészen odáig ment, hogy azt mondta magáról, hogy én Isten vagyok. Ha nem is azt az egyetlen élő urat gondolta, akiről a Biblia beszél, de, mint ahogy a fáraó is gondolta magáról, hogy ő bizony Isten, az ő isteneinek a megtestesülése, ez a király is ezt gondolta magáról. Mit jelent ez? Az, hogy ő úgy élt, ő úgy gondolkozott magáról, mintha ő lenne a végső hatalom, és mindent ő irányítana. Az Isten lét az nagyjából ezt jelenti. És hogy készültem, eszembe jutott egy vicc, lehet, hogy ismerik a testvérek, ami eléggé jól megmutatja azt, hogy miről is van szó ebben a fajta gőgben és büszkeségben. Amikor két madár ül a fán, és úgy merednek a távolba, és egyszer csak azt mondja az egyik, hosszú csend után megszólalva, hogy nekem azt mondta Isten, hogy én vagyok a legszebb és a legcsodálatosabb madár ezen a világon. Oda se néz a másikra. Kis szünet után megszólal a másik, ránéz az előbbire, és azt mondja, hogy én ilyet nem mondtam. Tehát, amikor mindenki arra vágyik, hogy ki a nagyobb, és ki tud nagyobbat mondani, és ez a büszkeség, és két madár, persze ez csak egy vicc. De ahogy mi magunk is kinevetjük ezt, ugyanúgy Isten kineveti azt, amikor az ember saját magából Istent akar csinálni. Azt mondja neki, pedig csak egy ember vagy, és nem Isten. És ez a mondata a Bibliának ott kellene visszhangozzon a szívünkben, minden nap, minden pillanatban, amikor mi azt gondoljuk, hogy mi magunk képesek vagyunk irányítani az életünket. Hányszor és hányszor elhangzik emberek szájából, én tudom, hogy hogyan kell boldogulni. Majd én eldöntöm, hogy mi a jó és mi a rossz, meg hogy nekem is mi a jó és mi a rossz. Majd én tudom. Biztos ti is hallottatok már ilyet. Ha nem a magatok szájából, akkor mások hallották a tiétekből, de ti is hallhattátok másokéból. Ez az elképesztő magabiztosság. És ezekből a mondatokból látjuk, hogy ez nem csak a nagy uralkodók bűne, hogy túl sokra, túl nagyra becsülik és képzelik magukat, hanem majdnem, vagy gyakorlatilag minden ember szívében ott van. Hadd mondjam azt, testvérek, hogy a bűnnek a lényege nem az, hogy néha hazudunk, néha esetleg meglopunk valakit vagy valamit, hanem az, hogy a saját szívünk, a saját életünk trónjára ülünk. Oda, ahol a Istennek kellene ülnie, amit Istennek kellene vezetnie. Ez a bűnnek a lényege, és minden más csak ebből fakad. C.S. Lewis-tól találtam ezt az idézetet, nagyon éles, azt gondolom, hallgassátok meg ti is. Azt mondja, a világ gyakorlatilag kétféle emberre oszlik. Azokra, akik azt mondják Istennek, hogy legyen meg a te akaratod, és azokra, akiknek végül Isten mondja majd ezt, legyen meg a te akaratod. Értjük-e? Van, akik Istennek mondják, legyen meg a te akaratod, és van, akiknek Isten mondja, rendben, legyen meg a te akaratod. Lehet, hogy azt mondod, de hát én nem akarok Isten lenni, nincs erről szó, de mégiscsak jogom van a saját életem fölött, nem? Most gondoljatok abba, hogy az ember készít valamilyen eszközt. Legyen az egy egyszerű láncfűrész, legyen az egy bonyolultabb autó, vagy egy telefon. Ezek közül sok mindent mindannyian használunk. Lehet, hogy te megveszed ebből valamelyiket, és aztán ezek a tárgyak azt mondják egyszer csak a te kezedbe, vagy a használatodban, hogy azért csak jogom van a saját működésem felett, nem? Nem erre van készítve. Nem a saját jogai miatt van az autó, a láncfűrész, a telefon és a bennünket kiszolgáló tárgyak. Segítségül vannak nekünk, de nincs joguk saját maguk fölött. Vagy gondoljunk csak egy gyerekre, amikor szülőként nevelünk egy gyereket olyan sok mindenben, azt mondhatnánk, ő egy külön élet, hát már csak joga van a saját életéhez, nem? Miért nem tehet azt, amit akar? Miért korlátozza a szülő? Miért fegyelmezi a szülő? Miért szab neki szabályokat? És amikor mi azt mondjuk, hogy én jobban tudom, mint Isten, akkor gyakorlatilag úgy viselkedünk, mint ezek az eszközök, amelyeknek saját joguk van, mint azok a gyerekek, akiknek saját joguk van, ha kell még a szüleivel szemben is. Amikor azt mondod nekem, nem kellenek az ő tanácsai, én nem figyelek a Bibliára, én ki sem nyitom, majd én megoldom az én életemet és dolgaimat. És amikor így gondolkozunk, akkor ugyanaz a szíved, ugyanaz a lelked, mint Tírus királyáé volt. És akkor Isten jön és azt mondja ennek az embernek, tudod mit, kiszolgáltatlak akkor téged idegeneknek, akik nálad hatalmasak. Kiszolgáltatlak bizonyos körülményeknek, bizonyos eseményeknek, ami fölött nincs hatalmad, na és akkor majd meglátod, mire vagy képes. És akkor mi is szembesülünk ilyen nehéz dolgokkal, hogy jön a betegség, jön az öregedés, jönnek bizonyos külső körülmények, amik nem a te hatásköröd. És te, aki addig megmondtad, hogy mi a jó, és te tudod, akkor Isten szeretne ezekkel mit kezdeni, és tudna is mit kezdeni a te életedben, de meg kell, hogy mutassa, hogy ki ül a trónon, és az, aki a trónon ül, mire képes ezekkel szemben. Amikor készek vagyunk ezeket átadni, és azt mondani Istennek, Uram, nem akarok én a trónon ülni, nem vagyok én Isten, akkor járunk jó helyen. És tanuljuk ezt meg, testvérek, hogy a büszkeség az mindig egyenlő az Isten elleni lázadással. A második, amit látunk ebben a történetben, hogy a gőg a sátán bukásának is az oka, és ez máig is befolyásoló eszköz az ő kezében. Ha ismeritek ezt a fejezetet, vagy csak most felfigyeltetek rá, hadd olvassak néhány igeverset, ami alátámasztja ezt. Azt mondja, te voltál a mintakép, tele bölcsességgel, tökéletes szépség. Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drága kő borított. kiterjesztett szárnyú, fölkent kerub voltál. Isten szent hegyén helyeztelek el, tüzes kövek között járkáltál. Fedhetetlen életű voltál, teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem találtatott benned. Szépségedben felfuvalkodtál, rosszra használtad bölcsességedet a fényűzés kedvéért. Ledobtalak hát a földre, látványossággá tettelek a királyok számára. A proféciát úgy vezeti be Isten, hogy ezt mond Tírus királyáról. De nyilvánvaló, ha ezeket a kifejezéseket így kiemeljük, amiket most én is próbáltam, akkor látnunk kell, hogy itt többről van szó, mint pusztán egy földi királyról. Tírus királya hogyan járhatott az Éden kertjében? Miért lett volna ő egy fénylő kerub? Hol volt ő valaha is tökéletes szépség? Ezek, még ha csak irodalmi stílusként, vagy irodalmi eszközökként akarja és a proféta felhasználni, messze túlmutatnak a tíruszi uralkodón. És ezért a Biblia magyarázók azt mondják, hogy a sátánnak a története, az ő lázadása villan fel ezekben a versekben. Hogy amikor Isten megteremtette a világot, akkor ő volt a legszebb angyal, sőt nem csak angyal, egy fénylő kerub, és a szívében felfuvalkodott, annyira közel lehetett és érezhette magát Istenhez. Talán minden teremtmény fölött a leghatalmasabb volt. Olyannyira, hogy azt gondolta, hogy elkezdené a többi angyalokat is rábírni arra, hogy Isten helyett inkább őt kezdjék el imádni. Ézsaiás könyvében a 14. fejezetben olvassuk ezt. Ugyancsak ilyen áthallással azt mondja az ige, fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez. Így gondolkodott a szívében. És Isten azt mondta neki, a sírba kell leszállnod a gödör legmélyére. A szó, amit itt olvasunk, a kerub, ez egy magasabb rendű angyal. Talán a szeráfokkal hasonló, trónőrző mennyei lényeket jelent, ami nagyon kevés van azóta is, és a Bibliában is nagyon keveset látunk, de ezek mind ott vannak az Isten trónjához legközelebb, és azt látjuk, hogy ez a sátán is egy ilyen angyal volt. Nem alulról jön ez az ellenség, hanem fentről bukott le. És ez egy nagyon fontos tanítás. Nem az alvilágból jött fel valami, számunkra pusztító szellemi lény, hanem fentről bukott le, a legmagasabb pozícióról. De tegyük fel a kérdést, hogy miért van ez itt? Miért itt van leírva a Tírus királyával kapcsolatban? És én úgy látom, testvérek, azért, mert a Tírus viselkedése mögött, és a tíruszi viselkedés mögött maga a sátán állt. És szerintem azért, mert egyszerűen a gőg, az arrogancia mindig a sátánra emlékezteti Istent. Bárhol is jelenik az meg, és bárkin. Most, hogy voltunk a nyáron nyaralni egyszer, láttunk valahol kisgyerekeket, akik fociztak, és nagyon, tehát a méretükhöz, a korukhoz képest nagyon profik voltak, és nagyon ügyesen kezelték a labdát, majdhogy nem úgy, mint még sokszor felnőttek se. Az egyik kisgyerekről, csak ahogy messziről néztük, látszott egy, én így neveztem, hogy sütött róla egyfajta nagyképűség, hogy én mindenkit a zsebembe teszek. Azért, mert én jól tudok focizni, mert a korosztályomhoz képest én jobb vagyok és kiemelkedő. És azt gondolta, hogy azért, mert fociból ő több, ezért ő már járhat olyan nagyképűen és olyan nagy arccal, mintha mindenkit a zsebére tenne. És számomra az ő futball tudását, ez a viselkedés, az a testtartás, ez nagyon sokban torzította és csorbította. De testvérek, ha még a legszebb és legmagasabb rendű angyal vagy kérub sem maradhatott fenn a gőgje miatt, akkor mennyivel kevésbé mi emberek? Mi mire tudnánk olyan nagyon büszkék és gőgösek lenni, ami miatt fent tudnánk hordani Istennel szemben is az orrunkat. Ha ő is elbukott, ha ő sem volt képes Isten trónjára törni, akkor az a tanulság, testvérek, hogy a gőg sohasem felemelkedéshez, hanem mindig a bukáshoz vezet, és mindig mindig a sátán áll mögötte. Bárkin is látjuk, bárkinél is érezzük ezt. És a harmadik gondolat, hogy az igazi király alázattal uralkodik, és felemeli az övéit. A Biblia nagyon sokszor kontrasztokat állít elénk, mint a fény és az árnyék, hogy egyre jobban kirajzolódjon Istennek a dicsősége. Tírus királya azt mondta magáról, én vagyok az Isten, és elbukott. A sátán azt mondta, én az Isten trónjára fogok ülni, és ugyancsak elbukott. Jézus Krisztus pedig, aki valóban Isten, azt mondta, én meg emberré leszek. És felemeltetett. Feljebb minden trónnál, a mennyekben és a földön. Filippi 2-ben ezt olvassuk Jézusról, hogy aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. És aztán úgy folytatja az ige, hogy megalázta magát a halálig, egészen a kereszt halálig. Ő, aki egyébként Isten, és Isten volt. Ő, akinek egyedül lett volna, mire büszkének lennie. Elrejtette ezt a dicsőségét. Megüresítette magát. Emberek kezébe adta magát, és megalázta magát a halálig. A Biblia és a kereszténység legmélyebb paradoxona ez, testvérek, hogy aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. És eszembe jutott egy kép, egy lufiról, azt ugye lehet nagyra fújni. Minél nagyobbra fújunk egy lufit, bár annál látványosabb, de annál sérülékenyebb is. A gyerektáborban játszottunk egy játékot, amit itt lufikat kellett eltaposni. Voltak olyan lufik, amihez hozzá se kellett érni. Egyszerűen leért a földre, már is kidurrant. És szegény gyerekek megnéztek, hogy ezzel most mit kezdjenek. De értitek, hogy a lufi ilyen, és az emberek is sokszor csak fújják fel magukat, mint egy lufi, nem félve attól, hogy egy pillanatra földet fogok csak érni, és minden eldurran. Ez olyan, mint amit Jézus használ egy példát a farizeusoknak, hogy keresgélik, hogy kiüljön a főhelyre. És Jézus azt javasolja, hogy sose ülj a főhelyre. Hanem ülj valahova hátrébb, a legutolsóra, és mondják inkább azt, hogy gyere barátom, ülj feljebb. Úgy kell elképzelni, hogy abban a korban ilyen U-alakú asztal, matracszerű, alacsony asztal volt, ami mellé lefeküdtek és félkönyökre ereszkedtek az emberek. És az U-alak közepén volt a fő hely, a vendég első helye. Tőle jobbra az egyes számú, tőle balra a kettes számú, következő jobbra hármas, négyes, öt, hat, és így tovább. És ott pontosan meg lehetett állapítani, hogy ki az, aki a főhelyre tör, vagy ki az, aki közel akar ülni a tűzhöz. És azt mondja Jézus, milyen megalázó, hogy te beülsz az egyes helyre, és ott mindenki előtt azt mondják, barátom, már csak ott a 15-nél maradt hely. Lennél kedves lefáradni oda, mert nálad jött egy prominensebb ember. Milyen megalázó és szégyenteljes ez. Ez, amikor a lufi földet ér és kipukkan. És erre figyelmeztet itt bennünket az Isten igéje, hogy le kellene szállni az életünknek is a kis trónjáról, és a mi kis trónjainkról, a saját igazságunk, a saját büszkeségünk, az öntörvényűségünk trónjáról azért, hogy Jézus uralkodhasson, hogy ő megkapja a méltó helyet, és nem más kiszolgáltatott erők, amiknek ki vagyunk szolgáltatva. Hogy ne a betegség, ne a fájdalom, ne a depresszió, a gyász, és nem tudom, mi lökjön le minket a trónról, hanem önként adjuk át a helyet Jézusnak. És ő nem fogja oda engedni a nálánál kisebbeket. A kérdés ez ma, testvérek, hogy ki ül most a szíved trónján? Te, vagy pedig Jézus? Esetleg átvették valami olyan körülmények, olyan nehézségek, amikkel nem tudsz mit kezdeni. Ha te vagy a szíved trónján, annak előbb-utóbb bukás lesz a vége. És át fogják venni náladnál nagyobb, ám de olyan dolgok, amiket nem szeretnél. Honnan tudom ezt? Onnan, hogy a példabeszédek 16-18 azt mondja, hogy az összeomlást gőg előzi meg. A bukást pedig felfuvalkodottság. Ahol gőgöt látsz, ott az összeomlás előhírnökét látod. Ahol felfuvalkodottságot látsz, ott a bukásnak az előhírnökét látod. És ha ezt nem hiszed, nem velem szállsz szembe, hanem Istennel. És már is megérkezünk Tírusz királyának a szívéhez. Ő sem hitte, ő is szembe ment az Istennel. De hogyha Jézus ül a szíved trónján, ő bármilyen mélységből is fel tud emelni. És ő az, aki azt fogja mondani, gyere barátom, telepedj feljebb, gyere ide. Én őrzöm a te életedet, én vigyázom, ha én ülhetek a trónon. Nálamnál nagyobb nem fog tudni odaülni, és kisebb sem. Befejezem ezzel, testvérek, három nagy igazságot mutat nekünk Ezékiel 28. fejezete. Ezekről beszéltem, hogy a gőg mindig az Isten elleni lázadást jelenti, és mindig bukáshoz vezet. Arról is szóltam, hogy mindig a sátán áll a gőgös büszkeség mögött, és hogy az igazi király Jézus Krisztus alázattal jött, és ezért fel is magasztalta őt az Isten, minden név felett valóvá. És ő maga is fel akarja emelni azokat, akik önként letérdelnek előtte, és átadják neki a szívük trónját. A kérdés az, hogy vállalod-e ezt önként. Ma döntened kell, megtartod a saját kis uralmadat, és akkor előbb-utóbb elbuksz, vagy ma önként átadod az életed trónját Jézusnak, és vállalod annak minden következményét. És hadd mondjam még tényleg zárszóként, testvérek, hogy a nem döntés is döntés. Ha azt mondod, ma még ezt nem döntöm el, akkor minden marad a régibe. Ez olyan, mint amikor ülsz a buszon, ami megérkezik a megállóba, a célállomásra, akár ide Madocsára, de te azt mondod, nem tudom eldönteni, hogy leszálljak-e még. Akkor a buszon becsukják az ajtót, és mész tovább Paksra, vagy Bölcskére, vagy ki tudja. A nem döntés is döntés. És ha ma azt mondod, én döntés nélkül elmegyek innen, akkor is döntöttél. Csak akkor tovább mentél úgy, ahogy idejöttél, hogy az van a szíved trónján, akivel idejöttél. Adja az Úr, hogy jó döntést hozzunk, és adja az Úr, hogy ettől a fajta gőgtől és büszkeségtől tartsuk mindig távol magunkat. Amen. Urunk Istenünk, kérünk, hogy bocsásd meg nekünk, hogy annyiszor a saját trónunkra ülünk, és kérünk téged, hogy taníts minket alázatra. Segíts, hogy ne a saját dicsőségünket keressük, hanem a tiédet. És arra kérünk, Jézus, legyél te a mi királyunk, foglald el te most a szívünknek a trónját. És kérlek, hallgasd meg mindazokat az imádságokat, amelyeket most magunkban csetben neked mondunk. Amen.